passziós, minden nap inkább megölni akarná magát, nem tud 5 centire előrelátni valahol semmi jövőkép. És akkor szoktam neki azt mondani példaként, hogy az antidepresszívum felírásra vonatkozóan, hogy itt ülünk mind a ketten, kificamodott vagy kirándult lábbal. És akkor én azt mondom, hogy én nem fogok semmiféle mankót fogni, itt az asztalon tartom befáslizva a lábamat, és hogyha már majd tudok járni, akkor majd szépen fölállok, és úgy elsétálok, mint annak a rendje. Ő meg azt mondja, hogy ő inkább kérne egy mankót, és ő nem szeretne itt ülni passzívan, hanem ő részese szeretne lenni a gyógyulásának, és akkor gyakorlatilag ő itt mankóval járna föl le a lépcsőn, és az biztos, hogy ő előbb fog tudni elkezdeni járni, mint én. És a mankó az az antidepresszívum. Tehát azt gondolom, hogy mondhatjuk azt, hogy hát tulajdonképpen aki drogot használ, az nem mondhatjuk, hogy nem kerülhet flow állapotba, és még aktívan is tesz, csak azt mondja, hogy ő neki nagyon bonyolult ez, mert neki nehéz volt a gyermekkora, vagy egyszerűen csak ezt látta a szomszédtól, hogy az mennyire jó flowba van, és kiderült, hogy ő használt valamit, és akkor ő is ezt így hozzáteszi, tehát hogy tulajdonképpen a sok pszichoaktív szer mondjuk ugyanazokat az agyunkban lévő rendszereket mozgatja, és sőt, vannak is endogén ilyen anyagaink, ott vannak az endorfinok, ugye azok a morfinnak, az ópiátoknak az agyunkban megtermelt vegyületei, de ugye néhány évtizeddel ezelőtt felfedezték, hogy vannak endokannabinoidjaink, tehát a kannabisznek, a fűnek a THC a hatóanyaga, és ilyenszerű anyagokat látunk, az anandamid meg a 2-AG, ezek olyan anyagok, amit mi nem is tudunk pontosan, hogy mire hatnak, de azt tudjuk, hogy ezek így belülről meg vannak termelve. Vagy mondjuk az adrenalin, ami nagyon hasonlít a serkentő szerekhez, hogy valójában azért nehéz ezt a dolgot így nagyon szétválasztani, mert tulajdonképpen most akkor itt már elég sokféle vegyületről beszélünk, vannak illegális és legális drogok, vannak a gyógyszerek, amit ugye gyógyításnak használjuk, sőt, vannak a fejünkben a saját magunk által megtermelt nagyon hasonló vegyületek. Na most akkor itt most melyikről is beszélünk? Azt mondjuk, hogy ha te magadnak termeled meg, akkor drogozhatsz. Ugye van jaj, hogy hívják, aki a Mesztelen ebédet írta? Na most ez nem jut eszembe az író. Burroughs, William S. Burroughs. És a Burroughsnak a műve a Mesztelen ebéd, és akkor abban a csúcs kábítószer, az a útják, hogy fejes koktél, ami tulajdonképpen ilyen kvázi rabságban lévő embereknek a fejéből csöpögtetik ki mondjuk a dopamint, vagy ilyesmit. Egy kicsit hasonlít, mint a Matrixban, hogy ilyen plazmában ülnek benne az emberek, és akkor ott annak az energiát használják a robotok. Tehát, hogy végül is hol vannak, tehát, hogy nincsenek ilyen pontos határok, és akkor ezekben a kicsit ilyen átjárható, elmosodott határokba meg nagyon nehéz ilyen kategórikusan kijelenteni. Erre van az a közmondás, hogy minden bonyolult kérdésre van egy egyszerű válasz, és az a válasz nem jó.
Zion, he come from Zion, even down here in Babylon, enduring the strife and tribulation. I am not jacked for vanity, I am I deal with humanity, enduring the strife and tribulation. The Jah guidance and protection. The shooting out of Babylon to the promised land, Mount Zion, Mount Zion, Mount Zion.
Zion High is the place for I and I to dwell. Fire, 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 I go burn Babylon.
Far, far away.
Babylon during the strife and tribulation. Cause I and I no check for vanity, and I deal with humanity.
During the strife and tribulation, Jah, guidance and protection.
To lead the children out of Babylon to the promised land, Mount Zion. Mount Zion. Zion, Zion High is the place for I, for I and I to dwell. Fire, 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 I go burn Babylon, but this is a living hell.
So God tell you, baby, I'm so clear to hit to the promised land,
far, far away. Far, far away. Far, far away. Far, far away.
I and I are Rasta children. I and I are Rasta children.
We come from Zion. We come from Zion.
Rastafari coming from Mount Zion.
A Kapocs Ifjúság Segítő Magazinban dr. Szemelyász János pszichiáter, addiktológus és pszichoterapeutával arról kezdtünk el beszélgetni, hogy hogyan lesznek újra és újra drogfogyasztók a világban, különösképpen azért is, mert ugye egyrészt nagyon-nagyon régóta jelen van ez a világunk nálunk, másrészt most nagyon hasonlatos a mostani vírushoz, az elmúlt jó 10-20-100 évben ránk települt ez az izé. És ennek a természetében azt keressük azt, ami újra és újra termelődik az ifjú nemzedékben, mert rengeteg olyan tulajdonsága van, ami tulajdonképpen nagyon hasonlít az élethez, sőt az életet próbálja valamiben stimulálni. Ugye? És nagyon sok mindenről beszélgettünk ebben az értelemben, engem az foglalkoztat azon ki, hogy beleragadunk, hogy beleragadunk-e. Tehát ugye, amikor addiktológiáról, függésről beszélünk, hogy az arról szól, rengeteg dolgot kipróbálunk az életben, ejtőernyőzünk, vagy búvárkodunk, vagy barlangot mászunk, vagy új randevukra működünk, de valahogy beleragadunk a történetbe, és ez hogyan kapcsolódik ehhez az anyaghoz, vagy ez az izéhez, ez a dologhoz? Mert van, aki beleragad, van, aki nem ragad bele. Hogy van ez az addikció ebben az egész történetben?
Igen, tulajdonképpen itt sok mindenről beszéltünk, talán egy olyan területéről nem beszéltünk, ami azt mondanám, hogy így az öngyógyításnak, ahogy ezt tudjuk használni, vagy ilyen traumából való felépülés, és hogy az emberek így tényleg, ha bajba kerülnek, akkor nyilván van, aki mindjárt segítséghez fut, de van, aki azt mondja, hogy meg tudom én ezt oldani magam, és akkor ilyenkor például rá tud találni ilyen szerekre. És akkor volt egy remek kísérlet, Cloninger-nek hívták egyébként, aki ezt is alkoholt fogyasztó emberekkel csinálta, és azt nézte, hogy bizonyos jellemzők mentén hogyan működik ez az ember, és ilyen volt például, hogy mennyire fontos neki a jutalom, mennyire akarja elkerülni a büntetést, és hogy mennyire élménykereső. És azt találta, hogy volt egy csoport, akinek nagyon fontos volt az, hogy elkerülje a büntetést, és jutalmazzák, és nem volt élménykereső. A másik meg ennek pont az ellentetje. És azt mondta a Cloninger, hogy az egyes típus az inkább egy ilyen probléma szerhasználó, amikor bajba kerül, amikor a rossz családi mintákat elkezdi alkalmazni, aki mondjuk szenvedélybeteg szülők mellett nőtt fel, akinek nem sikerül jól párkapcsolatot kialakítani, olyan munkahelyre kerül, ahol őt valami miatt így pont megtalálják, és akkor elkezd használni szert, és ha nem tudja megoldani ezeket a problémákat, akkor benne ragadhat, és aztán tulajdonképpen egy idő után már nem tudjuk, hogy ez így indult, csak azt látjuk, hogy igen, ő egy nagyon súlyos állapotban lévő alkoholista. Még a másik csoport, aki nem számít a jutalom, nem számít a büntetés, élménykereső és impulzív, ott viszont azt mondta Cloninger, hogy ott nagyobb jelentősége van a genetikának. És azt mondjuk, hogy mert ott azt látta, hogy az apjuk is ezeknek a többnyire fiúknak alkoholista volt, hogy nem volt rájuk jellemző a kontrollvesztés, hanem tulajdonképpen egy ilyen szintet kellett inni, mindig meg kellett lenni a alkohol, véralkohol színnek, hogy ő tudja normálisan működni. Tehát amikor azt mondjuk, hogy tulajdonképpen a probléma hátterében genetikai, biológiai, pszichológiai, kapcsolati, családi, egzisztenciális, kulturális ügyek vannak, akkor azt gondolom, hogy akkor itt sem tudunk nagyon elvágólagos kategóriákat csinálni, de összességében azt látjuk, hogy van, akinek inkább nagyobb jelentősége van a genetikának, nyilván máshogy tud benne ragadni, van, akinek olyan kapcsolati, pszichológiai problémái vannak, amit tulajdonképpen lehet jól kezelni, és ha azt megoldja, akkor szükségtelenné válik neki az, hogy valamilyen pszichoaktív szerrel üsse szét magát. Tehát azt gondolom, hogy igen, az újratermelődésben ez is benne van, hogy mondjuk a szenvedélybeteg családok, gyerekei hogyan nőnek fel, hogy mennyi a bántalmazott gyerek, hogy mondjuk például mennyien élnek mély szegénységbe, hogy egy szegregátumban például ugye azt mondjuk, hogy az embernek egy ilyen alapigénye a mobilitásra való képesség, és ha én be vagyok zárva egy helyre, és nem tudok elmenni, akkor azt mondom, hogy akkor legalább fejben csináljam meg a mobilizálódásomat.
Na, de ezekhez is képekre van szükség, mert ugye azért nem mozgósítanak ezek az izék semmi mást, mint amit az ember képzeletében egyébként is fel tud idézni. Tehát nem ismeretlen pályáról dolgozik a tudat, hanem abból a világból dolgozik, ami ott a készletben ott van. Így van? Tehát
igen. Ebbe igazad van, de mondjuk ha azt mondjuk, hogy egy buddhista szerzetes kolostorban, ahol nyilván azt gondolom, hogy ott nincs drog, bár ki tudja, de hogy mondjuk van meditáció, és vannak ilyen különböző tudati szintekbe való ide-oda járkálások, és néhány évtized alatt ők ezt ott remekül meg tudják tanulni, akkor azt mondjuk, hogy igen, alapvetően, tehát amit a flowról mondtál, azt gondolom, hogy igen, mindenféle pszichoaktív szer nélkül lehet egy flowba kerülni, lehet egy spirituális állapot, lehet az istenekkel való párbeszédet tulajdonképpen drog nélkül is így megosztani, és akkor itt vagyunk milyen kvázi modern emberek, és azt mondjuk, hogy jó, persze, szeretnék az istenekkel beszélni, de délután 2-től 5-ig, és nekem most nincsen több időm, vagy elmegyek bulizni, de én akkor ott vadul bele akarok vágni, és én nekem a ma este van csak erre lehetőségként. Tehát azt mondhatjuk, hogy igen, ezek olyasfajta ilyen plusz kényszerítő erők, ami azt mondja, hogy hát nekem ezekkel a szerekkel együtt tud működni az életem. És akkor van.
De mi termelődik ilyenkor újra? Az anyaggal való találkozás, vagy pedig a beleragadás? Most ezt akarom mondani, tehát a megküzdés, most éppen copingozni akarok, de tök mindegy, hogy mondjuk. Tehát az a lényeg, hogy mi is ismétlődik újra? Az is ismétlődik újra, hogy megint találkozunk szerekkel, vagy az, hogy tulajdonképpen ezt szoktunk akadni, és ezt az akadást megpróbáljuk valamilyen módon leküzdeni ezekkel az izékkel, vagy nem tudom, érted a kérdést, hogy mi termelődik újra? Nem az anyag,
igen,
nem az anyag.
Az igen, érzésem. Hát nézd, ugye mondtad te is, hogy azért egy ilyen alapigény az, hogy életörömben legyünk, vagy hogy legyen egy elégedettségünk, vagy legyen boldogságunk, vagy eufóriánk. Tehát mondjuk ebben is úgy tűnik, hogy ha nagyon megégetem magamat az én addikciómtól, igen, és azt látom, hogy ez nekem már sokkal több szomorúságot és keserűséget okoz, mint örömöt, akkor általában az emberek akkor szoktak belevágni abba, hogy kimásznak belőle, és akkor már megtanulják és tudják azt, hogy tartani kell magukat, és nem mehetnek vissza abba, mert az ugyanazt a boldogtalanságot és keserűséget fogja újra termelni, és azt mondja, hogy igen, naturban is előállíthatók ezek az állapotok, és aztán utána hát beszélek emberekkel, meg is ismerek hosszú idő óta józan embereket, aki azt mondja, van, aki azt mondja, neki most már azt gondolja, hogy nem jelent semmit ez a dolog, és van, aki azt mondja, hogy hát igen, azért azt az élményt, azt kevés dolog tudja utánozni. Csak eszembe jut, amikor a Trainspotting című film megjelent Magyarországon, és akkor elmentem moziba két régóta józan ismerősömmel, barátommal, kollégámmal, és ültem középen, és amikor abban van egy ilyen effekt, amikor megcsinálja magának a srác, hogy benyomja, és mind a kettő így fogta a széknek a karfát, és akkor így megütögettem, hogy egy gyerekek lazítás, aztán mondták, hogy oké, doki, elvészte tudnád te, hogy mibe vagyunk mi, mert hogy igen, tehát látszik az, hogy vannak azok a helyzetek, amikor ez nagyon-nagyon kőkeményen elő tud jönni, és hogy akár évek, évtizedek múltán is, mert az embernek valahol benne van az az élmény, hogy úristen, hát az pont a Burroughs-t említettem már, és a Burroughs-nak van egy másik könyve, a Narkós, amiben az van, hogy a csávó éppen jön ki egy elvonóról, és találkozik, nem tudom én, félszemű Jackkel, aki mondja, hogy van nála egy kis heroin meg kokain, és nem akar egy speedballt benyomni, és akkor így szépen benyomja egyiket a másik után, és azt írja, hogy, hogy hát ha Isten ennél jobbat kitalált, akkor azt megtartotta magának. Tehát, hogy igen, tehát hogy végül is maga az az élmény, az igen, hát ezeket a szereket úgy találják ki, hogy akkora eufóriát és akkora csattanást csinál, hogy azt mondod, hogy Atya Úristen, és hát nyilván mondjuk, amikor nekem volt egyszer egy kokain használó vagy függő kliensem, eladták Hollandiába prostituáltnak, és amikor hazajött, és már fél éve dolgoztunk, és akkor végül is így nyáron elment a szüleivel nyaralni egy hétre az Adriára, és hazajött, és azt mondta, hogy képzeld el, János, megvolt, hogy mi az, ami azt a kokain flash tudta utánozni. A vihar utáni nagyon hullámos tengeren elvittek jetskizni, és azt mondta, hogy hát gyakorlatilag az a repesztés a hullámokon, az a veszély és az élménynek a keveréke, és az a hang és a morajlás, hogy azt mondta, hogy na, ez valahogy olyan volt, hogy ez tudta utánozni, de hát nyilván minden nap jetskizni a háborgó tengeren nem tudunk elmenni, de ha ezt az érzést azt mondjuk, hogy nekünk még ez belefér, akkor valószínűleg kokainhoz könnyebben jutunk.
De azt hiszem, ők nincs is annak annyira katasztrofális állapotban, mert nem ragadtak teljesen bele. Kívül mindig ott marad a tudat, amelyik arról szól, hogy tulajdonképpen értékelni tudom azt, ami velem megtörtént. És nekem mindig az a félelmem, hogy amikor átveszünk valamit, ez is megszűnik. Tehát előbb vagy utóbb ez a fajta külső tudatos figyelem, ami értékeli a jó dolgot, és ugye minősíti a rossz dolgot, ez is elkopik ebbe az egész történetbe, és úgy válik valaki betegé, úgy tetszik állandó ügyfeleddé, vagy esetleg rehaboknak a állandó lakójában.
Igen. Igen, de tudod, azért a droghasználónak nagyon-nagyon sokáig az az illúziója, hogy ő kontrollál.
Erről beszélek. Ez az okos drogozós. Ezt tudom.
De ez az illúziója.
Ja, értem.
Tehát, hogy ő már réges-rég nem kontrollál, igen. Csak azt mondja, hogy és mondjuk például a visszaesésnek ez az egyik fő rákfenéje, hogy eljön hozzám, elmegy rehabba, elmegy más szakemberhez, megcsinálja, elmegy önsegítő csoportba, AA-ba, NA-ba, és tényleg így összeáll, és akkor elmúlik egy év, két év, három, négy év, öt év, és akkor azt mondja, hogy most ugye neki nem mondja senki komolyan, hogy ne tudna meginni egy pohár bort, és akkor ne lenne ez oké, vagy ne tudna tolni egy heroit, és akkor az őt visszatekerni, mert hogy hát ő tulajdonképpen most már minden tud ennek a természetéről. És akkor azt mondja, hogy na jó, akkor megteremtem az alkalmat, és megtörténik, és teljesen oké minden, és kontrollál, és tényleg ívott egy pohár bort, és nem történt semmi, és tolt egy heroint, vagy elszívott egy hüvelycikét, és nem történt semmi. És akkor azt mondja egy hónap múlva, hogy na, hát ha ennyire ügyes, okos vagyok, akkor tulajdonképpen most éppen van egy alkalom,
miért ne?
Végülis bele. Miért ne? És újra tudod kontroll tartani. Na és ezekből az emberekből egy év múlva ugyanott vagyunk, ahol öt évvel azelőtt volt. Yeah. Mert hogy megint azt a hitet kelti benne, hogy a kontroll az nála van, és a kontroll az így nagyon hamar átkerül a másik oldalra, mert akkor van egy fogfájásom, akkor azt mondom, hogy most akkor vagy elhagy a kedvesem, és azt mondom, hogy most tulajdonképpen mikor nem, ha most, vagy meghal anyám. Tehát, hogy onnantól fogva egyre többször fogok tudni keresni alkalmat arra, hogy miért van jogom lerészegedni.
Látod, ilyen keretes beszélgetést el sem tudnék jobban képzelni, ezzel kezdtünk. Hogy ismétlődik te, és azt mondod, hogy ez az illúzió mennyire termeli újra tulajdonképpen azt az addikciót, igen, amiről mi beszéltünk. Ugye? Nagyon igen, szépen köszönöm, elég izgalmas beszélgetés volt, nem szeretném lezárni, mert nem szeretném összefoglalni, az egy ilyen nagyon nagyon sztereotíp lenne, szerintem érdekes volt és nagyon izgalmas volt, és adódik lehetőség, újra foglak keresni, jó? Ez egy jó kis beszélgetés.
Köszönöm,
volt.
András.
Köszönöm szépen mindenképpen, és
minden jót, szép napot.
Szervusz, neked is,
szia.
Les autres worries, my brother, in this world we are all the same. We must find peace. We must find it together. It's not far away from your heart. You've got the good vibration.
Let your heart follow the rhythm. When the voice gives you emotion, you have to feel peace. When the butterfly dances in the sky, when you want to sing what you like. You've got the good sensation.
You've got the good sensation. You've got the good vibration.
We don't need no more trouble. you hope.